Kedves gyülekezet, nagyon örülök, hogy ismét a körötökben lehetek, pedig se évvége nincs, se éveleje nincs, ugye, ami fix időnk, de azért évközben is mindig nagyon szívesen jövök hozzátok. És azzal hadd kezdjem, hogy ma egy olyan témával készültem, amit eredetileg egy más helyen tartottam és beszélgetés formájában, de mivel beszélgetés volt, azt kérték, hogy ott ne legyen felvétel, mert talán feszélyezi a hozzászólókat, akik ehhez nincsenek hozzászokva. De a lelkemre kötötték, hogy valahogy pótoljam be, és én titeket láttam a következő állomásnak, ez 2 hete volt, a múlt héten egy kötött témám volt, akkor nem tehettem. És most veletek szeretném ezt a témát megosztani, egyúttal fel is venni, de én bízom benne, hogy ti is fontosnak fogjátok találni. Egy igehelyet felolvasok, de csak alapgondolatként, tehát nem az igéről lesz szó, vagy nem egészében. A helyet mondom, de nem kell megkeresnetek, mert fejből is tudjátok az igét, Máté 16:24-ben található. Így hangzik, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem. Hát ugye ismeritek, azért mondtam. Ez a tagadja meg magát, ez illik ahhoz a témához, amit én akkor feladatként kaptam. Ez egy találkozó volt adventista testvéreinkkel Szolnokon, és ott különféle csoportokban folytak a beszélgetések. Ilyen alapvető kérdésekről volt szó, mint amilyen ez a mai témánk is lesz. Ez a témánk, elárulom, hogy... az elengedés tudománya. És erről volt szó, hogy az elengedés, mint olyan, hogy a keresztény életben, a hívő életben, hogy mi el tudjunk engedni dolgokat, el tudunk engedni dolgokat. Hát az volt ott a jelenlévőknek a megállapítása, egyik legfontosabb dolog az összes többi között, most nem sorom a többi hasonlót, bocsánat, és én is megerősödtem ebben. Tehát, hogyha úgy tetszik, feladatként kaptam akkor, de nagyon beleértem magam, fontosnak érzem, és ezért gondoltam, hogy veletek is megosztom ezt a gondolatmenetet. Mint mondtam, nem a teljes ígére szeretnék kitérni, tehát nem az ige, most az témánk az alapig, az csak egy alapgondolat, hanem az, hogy ezt az elengedést a magunk életében egy kicsit körüljárnánk, konkrétumokra szeretnék kitérni. Ha gondoljátok, délután mi is beszélgethetünk róla, de most ugye hagyományosan ige hirdetésként szeretném ezt megtartani. Hogyha elengedést hallotok, főleg így, hogy ilyen hívő közegben, nem tudom, mi jut eszetekbe. Kicsit én már ugye itt segítettem, de elsőre ez egy érdekes kérdés, én is elgondolkoztam, ott is felvetettem, hogy én hétköznap se sokat hallom ezt a szót. Tehát, hogy elengedés. Ebből nekem az jön le, hogy nem tipikus az életünkben és a társadalomban, hogy elengedünk dolgokat, le tudunk mondani dolgokról. Ez egy ritka szó, ritkán előforduló szó. Én valahogy úgy tudnám ennek a fogalmát meghatározni, hát ilyen hétköznapi és egyszerű módon, hogy elengedés az, amikor nem ragaszkodunk valamihez, hanem azt mi fel tudjuk adni, a mi esetünkben, hívő meg esetében Istenre tudjuk bízni, mert ugyanálunk nem egyszerűen lemondás jelent, hanem átengedést. És ugyanakkor hozzáteszem, hogy ennek érdekében felül kell emelkednünk, felül kell kerekednünk, valamilyen ránk, vagy éppen az emberi természetre jellemző reakció. Tehát benne van az, hogy ez egy nem könnyű dolog. Csak így van értelme, mert hogyha könnyű lenne, akkor kár róla beszélni, de ez nem könnyű dolog. Az elengedés tehát lemondást jelent, a küzdelem feladását és a görcsös kapaszkodásnak a megszüntetését. A küzdelem feladása nem azt jelenti, hogy vereséget szenvedek, hanem hogy belátom, hogy nem folytatom tovább, mert nincs értelme. Néhány példa talán a Bibliából, és akkor közelebb kerülünk a megértéséhez. Egy nagyon súlyos példával kezdem, amikor Ábrahámnak azt mondta az Isten, hogy vigye el a fiát arra a helyre, amit mutat neki, és ott mutassa be áldozatként. Ott el kellett engedni Izsákot, mind gyermeket, de el kellett engedni mindent ezzel. Az Isten ígéretét, a közös jövőképüket, amit ő biztosan ápolt magában természetes módon. Az egyik legsúlyosabb példa erre a Bibliában. De tudok egy másikat, tulajdonképpen hasonlít is egy bizonyos értelemben a lényegét tekintve. Aztán majd más példákat majd menet közben mutatnék. Emlékeztek rá talán, amikor Anna, a gyermektelen Anna, Sámuel könyv, Sámuel édesanyjáról beszélünk, imádkozik, és hát a medősége miatt imádkozik, ugye, mert nagyon nehéz a helyzete, mert van egy másik feleség, aki meg ott kevékedik a gyerekek birtokában. És ott Annánál ott olyan értem is megnyik az elengedés, hogy mikor imádkozott, megnyugodott és hazament. Az is egy elengedés, nem? Hogy elengedte ezt a problémát. Mert hogyha, tehát most, ugye nagyon érdekes dolog már ezen a ponton a tanulság, hogy most ha imádkozok, és utána ugyanúgy megy tovább minden, akkor ott a kérdés, hogy akkor miért imádkoztam? Mi értelme volt az imának, mi volt a foganatja az imának? Az imának akkor van értelme, hogyha én az imában le tudok tenni dolgokat, ha az Isten meginvitáltam, rábíztam egy ügyet, egy problémámat, akkor utána nyugalmat kell, hogy találjak. Ha nem találok nyugalmat, akkor vagy még imádkoznom kell, mint Jézusnak a Getsemáné kertjében, vagy egyszerűen nem jól imádkozok. Anna le tudta tenni. Tehát ez egy elengedte a problémát. Azt mondta, hogy imádkozott, ez innentől nem az ő problémája, az Istené. Tudjátok, hogy mi történt? Hát csoda történt, meghallgatásra talált az imája. Halkan jegyzem meg, hogy sok nagy ember született meddő házasságból a Bibliában, ha végig gondolt. Nagyon érdekes dolog. Sámuel is megszületik, az egyik legnagyobb alakja az Ószövetségnek. És itt jön a másik nagy elengedés. Ugye Anna azt ígérte abban az imában, hogyha ő kap gyermeket, akkor azt az Úrnak ajánlja. És ezt ő komolyan gondolta. És szerintem egy óriási döntést hozott meg. Megkockáztatom, ugye az előbb itt arról beszéltünk, hogy a lánynak született, tehát hölgytestvéreink nem tudják, hogy milyen az őrség, mert ugye nem voltak katonák, itt beszélgettünk erről. Szerintem mi férfiak sose fogjuk megtudni, mit jelent egy nőnek elengedni egy ilyen kisgyereket maga mellől. Hiába vagyunk apák, az nem ugyanaz. Mi is szeretjük a gyerekeinket. Ugye értitek, mire gondolok, szerintem ezzel nem mondok rosszat. Tehát egy anyai szívnek megtenni azt, amit megígért, és megtett Anna, minden tiszteletem az övé. De hogy ezt Izraelben megtenni, ahol a főpapot Élinek hívták, aki egy igen rendes ember volt, azt meg kell hagyni, egy nagyon rendes ember volt, de két iszonyatos fia volt, ami egy közeget jelentett egy háztartásban, köztünk szóval egy nevelési csődöt is bizonyított, és arra a kézre bízni ezt a gyereket, hát ez az elengedés nagy példája, én azt hiszem. Ugye nem úgy engedi el, mint Ábrahám Izsákot, ott az életről volt, szóval az egy nagyon-nagyon súlyos dolog volt, de azért ez is valami, hát nagyon súlyos döntés volt Anna esetében. És talán így ezekkel a példákkal már érzékeltettem azt, és érzitek azt, hogy milyen súlyos kérdés ez az életünkben, hogy le tudunk-e mondani dolgokról. Tudom, ezek azért kirívó példák, de ez mégis éreztetik. És hogy ez a probléma, ez megjelenik újra meg újra az életünkben, csak nem ilyen magas szinten. Hogy valamire tudok-e én nemet mondani magamnak, valamiről le tudok-e mondani. Majd itt az élet különböző területeit sorolnám. Ugye egy testvéremtől kaptam a felvetést itt erre annó, tehát amikor ezt a feladatot kaptam, és ő is segített abban, meg ott a testvérekkel, hogy átbeszéltük, gyűltek össze új szempontok, hogy az élet milyen területein találkozunk mi ezzel. Ezt szeretném egy kicsit itt átgondolni veletek, mert van ebben tanúság szerintem. Ugye az a szempontunk, hogy miért fontos építő kockája a hitnek, az elengedés tudománya Jézus követésében. Ugye most már értitek, hogy tagadja meg magát, miért olvastam ezt az alapigét, hogy hát a lényem lényegét kell megtagadni, hogy elengedjek bizonyos dolgokat. Ez lehet pozitív önmagában, mint a szülői kötődés ezekben a példákban, de majd látunk olyan példát is, ahol hát nem egy pozitív kötődésnek kell nemet mondani, hanem az emberi természet rossz beállítódásának. Ugye az a nagy kérdés, hogy ki vezeti az életemet, én vagy az Isten. Mert erről szól az elengedés. Ez lesz a lényeg, majd látni fogjátok. És az is egy szempont még itt az elején, hogy mi vajon könnyűnek találjuk az elengedést, majd figyeljétek a témákat, és hogy akkor rá is térek most már, hogy milyen területeken jelentkezik ez az életünkben, mikor kell vagy lehet elengedni. Hát hadd kezdjem egy olyan bizonságtétellel, amit nem tudok elmondani nektek, csak felidézni a lényegét. Egy szombatiskolámban volt sok évvel ezelőtt, és akkor megjegyeztem, tudom, hogy vége felé volt az utolsó tanulmánynak, és nem találom. Az volt a lényege, azt írt Ellen White, hogy a legnagyobb kihívás az életünkben az, lehet, hogy a szavak nem pontosak, de a gondolat igen, hogy eljussunk oda, hogy le tudjuk győzni azt, hogy a saját elképzeléseink szerint alakítjuk az életünket. Bocsánat, ez ilyen pongyola, ez az én, de a gondolatot értitek, és ez igaz szerintem. És ez a mi témánkról szól, az elengedés. Hogy az én életem gyeplője ne az én kezembe legyen, hanem az Isten tudja azt irányítani. Megkockáztatom, hogy az életünk erről szól. Van rá egy pár évtizedünk, ha az Isten kegyelmes és nem rövidül meg az életünk betegség vagy baleset miatt, hogy felismerjük azt, amit viszont így ír, arra emlékszek tisztán, szerintem ezt szó szerint tudom idézni, annyira megragad bennem, hogy bárcsak mindenki felismerné, hogy nem képes élete kicsiny hajóját biztonsággal a célba vezetni. Mert akkor igénybe venni ezt a segítséget. És tulajdonképpen erről szól az életünk, hogy felismerjük a tehetetlenségünket, megfogalmazódjon bennünk az az igény, hogy segítségre van szükség, és azt elfogadjuk, és megtanuljunk élni ezzel a segítséggel. Tulajdonképpen erről szól a hívő élet, erről szól az egyén életben a megváltás, én úgy gondolom. erre a belátásra eljutni, ezt az elengedést megtenni, ez talán a legnehezebb. Azt látom, hogy hétköznapi emberek, tehát a nem hívő, vagy nem a mi köreinkben hívő emberek életében is, a saját köreinkben is ezt látom, hogy a saját tehetetlenségünknek a belátása és az elfogadása, ez nagyon nehéz. Ez az első lépés pedig. Sokszor az Istennek meg kell engedni nehéz élethelyzeteket, hát és zsákutcákig engedni, sarokba szorulni bennünket, hogy lefegyverezzen, és hogy hát leengedjük a kezünket. Emlékeztek, olyan szép ez a történet, a Jézus életében is tárgyalja részletesen, hogy a tanítványok, mikor viharba kerültek a tengeren, Jézus ott volt a hajón, és azt mondja, hogy mindent megpróbáltak. Azért ne felejtsük, hogy nekik ez mesterségük volt, tehát nem úgy volt, mintha mondjuk én elmegyek, bocsánat, Palival elmegyünk hajózni, aztán ott elkezdünk kalimpálni, hát ugye lehet mondani azt, hogy hát nem értünk hozzá. De hát ők értettek hozzá. Hát ők ebből értek. Ők halászok voltak. Nem hiszem, hogy ez volt az első viharuk a Galileai tengeren. Meg is próbáltak mindent. Nem is használt semmit. Tudjuk, hogy ez egy olyan vihar volt. Talán egy természet fölötti vihar volt, tehát ez talán az Isten rendelt, hogy ilyen legyen. És emlékeztek, mi lett a vége, hogy végül odafordultak Jézushoz. Most az más kérdés, hogy hogy kértek, meg mit kértek, de a lényeg az, hogy végül. És én most a végülre teszem a hangsúlyt. Hogy nem ott kezdődött, hogy vihar van, akkor fordulunk rögtön a parancsnokhoz. Megkockáztatom, hogy ők lehet, hogy úgy is lehettek vele még ezen, sose gondolkoztam, hogy Jézus egy nagyon nagy tanító, de ők meg halászok. És ez tenger. Tehát ez az ő szakterületük, ugye? Bocsánat, csak most jutott eszembe itt a szószéken nekem is. El tudom képzelni, mert benne van az emberben ez a kísértés, nem? Hogy hát ehhez értek, miért zavarjam vele, meg hát úgy sért hozzá, ő inkább ilyen lelki dolgokban járatos, meg tudom is én. És akkor kiderült, hogy a profik kudarcot vallottak, már bocsánat, hogy így mondom. És akkor végül odafordultak az Úrhoz, és akkor kiderült, hogy hát ezzel kellett volna kezdeni. Hát itt a megoldás. Ez egy örök példa szerintem minnyájunk életére nézve. Minnyájunk életében ott van ez a veszély, hogy nem elsőként fordulunk Istenhez, ha probléma van, hanem utolsóként. Nem megbántani akar bánőt, hanem hát azért olyan fura, hát ösztönösen magunk próbáljuk megoldani a dolgainkat. És ez még csak az első lépés, annak a belátása, hogy tehetetlenek vagyunk. Utána még mindig ott van egy fontos probléma, hogy kihez van bizalmunk. Ugye nekünk itt könnyű, akik itt vagyunk, legtöbben azért nagyon régóta járunk már hitben viszonylag, nekünk már van bizalmunk az Istenhez. De talán még emlékszünk rá, hogy ez nem könnyen születik meg. De nagyon sok ember inkább bízik magában, még ha el is fogadja az Isten létét tényként. Önmagunkhoz bizalmunk van, Isten iránt ki kell alakulni a bizalomnak. És általában ez úgy működik, mint egy ilyen fordított, mint egy libikóka. Ahogy nő a bizalom az Isten iránt, annak arányában jó esetben csökken a bizalom önmagam iránt. Mert hát ez így van rendjén. Na, de ez egy folyamat. Ennek meg kell történnie, meg kell születnie, és sokszor pont ennek a, még a beéretlen volt a hiánya az oka annak, hogy nem könnyű elengedni a dolgokat. Mi szeretjük látni, tudni. Ugye a kedvencem az, magamon is megfigyelem, amikor van elképzelésem, hogy minek kéne történni az életemben, csak nincs hozzá hatalmam, és akkor elkezdek imádkozni. Már biztos van, tehát ez olyan fura, hogy... És mi lenne, ha azt is megkérdezném, hogy... És mi legyen, aminek lennie kell. Ezt úgy szoktam mondani, hogy terveim vannak már, csak kell hozzá egy erő, amelyik véghez viszi. Az Úr meg azt kérdezi, és mi lenne, ha én mondanám a tervet is. Ugye, lehet, hogy még többre jutnánk. Tehát a saját akaratunk elengedésén azt gondolom, ide tartozik, én ezt előre vettem, majd látjátok, hogy megyünk végig, és nem kötött ez a sorrend, de én ezt előre vettem, mert ez tipikus, és minnyájunk életében ott van, és nagy probléma. Gyorsan rátérek egy másik területre, most egy kicsit ilyen széttagolt lesz, de talán nem baj, tehát ilyen önálló egységekben gondolkodunk, hogy az életösztön elengedése. Megint egy nem rossz dologról beszélünk, hát az az életösztön egy természetes dolog, hogy élni akar az ember, küzd az életéért. Én olyan helyzetekre gondolok, mint amikor Pál apostol elfogadta a sorsát. Azt mondta, hogy már inkább elköltözne, ismeritek. Amikor Luthernek azt mondták, hogy eszébe ne jusson oda lemenni a birodalmi gyűlés, hát ott baja eshet, hát ott elfogják, úgy fog járni, mint Husz. És akkor azt mondta, hogy hát jó, de nem az a fő kérdés, azt mondta, hogy ha nem megyek le, akkor meg ki fog beszélni? Az evangélium néma marad. Szóval én lemegyek, akkor is, hogyha annyi ördög van, mint zsindely a tetőn ott Valzban, aztán majd úgy lesz, hogy az Úr akarja. Az Úrnak meg volt elképzelése, mint tudjuk, és Luther nem járt úgy. Noha az egy reális veszély volt, és reális volt a figyelmeztetés. Úgy járt, mint Ábrahám egy bizonyos értelemben, hogy Ábrahám kész volt feláldozni a fiát, az Úr pedig egy ponton meghúzta a vonalat, hogy ennyi elég volt. Nem kell, hogy megtörténjen. Luther kész volt elmenni Worms-ba, az egy reális veszély volt, ő oda úgy ment, hogy valószínűleg úgy is jár, mint Hus. Na de neki volt egy szempontja, ami miatt ez nem volt szempont. Az egy más kérdés, az úr meg úgy fordította a dolgokat, hogy nem következett be a realitás. Bocsánat, Hus maga is lehetne egy példa, most erre nem térek ki. Én azt a kérdést vettem fel nektek, hogy ti mennyire tudjátok elképzelni magatokról ezt a fajta készséget, hogy Isten szolgálatában, az Istenhez való hűség jegyében, az Isten igazságának a hirdetése érdekében, hát ilyen bátran vállalni azt, hogy adott esetben véget ér az életünk. Mennyire egészséges ez szerintetek? Mert hát van egy reflex a természetünkben, hogy hát védjük az életünket, hogy kitérünk, próbáljuk menteni az életünket. Nagyon érdekes különben ide írtam magamnak, hogy az életben sok területen azt tanítják, hogy hogyan győzzük le a természetes reflexeinket. Mert le kell győzni. Például az autóvezetésben, akik vezettek autót, talán tudjátok, hogy van ez az ellenkormányzás. Tehát amikor kisodódik a kocsi, és egy olyan irányba halad, akkor az ember olyan irányba akar kormányozni, ha ösztönös, amivel súlyosbítja a hibát. Tehát tulajdonképpen az ösztönei ellen kell cselekednie. Ugyanezt olvastam itt a vakvezető kutyák kiképzéséről, hogy tudjátok, hogy hát egy vakvezető kutyára rá van bízva egy emberi élet, az teljesen ráhagyatkozik. Hát ha minden macska után vetné magát a kutyát, az szörnyű lenne, és a kutyákból szisztematikusan ki tudják nevelni tréninggel ezt a természetes ösztönét, hogy ugye támadjon, meg egy csomó más reflexét. Tehát ő megtanul, azért olyan drágák különben, mert hát ki kell őket képezni, és hát azok, bocsánat, ilyen akadémikusoknak számítanak az állatok között, mert hát annyira kiképzik őket, és annyira felülemelkednek ilyen ösztönös cselekvéseken. Kedves gyülekezet, szerintem a kereszténység, bocsánat a hasonlatért, de valami hasonló, hogy a természetünk ösztönös válaszain fölülkerekedünk belátás alapján lelkileg, kontrollálva azokat. Így történhetett, ami Lutherral történt, egy Pál apostollal történt. Ha emlékeztek rá, most már vagy 2 éve, ugye, hogy itt volt az az ábra, amit egyszer hoztam a végidő eseményeiről. Ott volt egy idézet, csak utalok rá, abban szerepelt az, hogy a nagy nyomorúság idején Isten népének a gyötrelmét nem az üldözéstől való félelem okozza, ha biztosan tudnák, hogy Isten megbocsájtott nekik, tehát a lényeg megvan, akkor nem ijednának vissza sem a kínzástól, sem a haláltól. Tehát el lehet ide jutni. El kell ide jutni. Tehát nem csak egy-egy Luther volt, ezek nem furcsa emberek voltak, ezek a csúcsra ért emberek voltak a történelemben, és erre a csúcsra nekünk is fel kell érni. Ezen érdemes gondolkozni, nem azt mondom, hogy most sokat, vagy ezen most szorongjatok, de hogy adott esetben egy hívő embernek az életösztönt is el kell tudni engedni. Majd egy más téma kapcsán visszatér, itt is hadd mondjam el, hogy szerintem nagyon sok dolog azért működik úgy az életünkben, ahogy egyébként a világ fiaiban is, mert ők ebben az életben gondolkodnak csak. Mi nem. Hivatalosan nem. És mivel sokszor csak hivatalosan nem, ezért maradnak azok a reakcióink, mint a világ fiainak. Az igazán hívő ember viszont felül tud ezen emelkedni. Pál ezt gyönyörűen leírta, ha emlékeztek, amire hivatkoztam. Azt mondja, hogy én már kész vagyok arra, hogy innen eltávozzak, mert szeretnék az Úrral lenni. Nyilván ő tudta azt, hogy hát egy közbevetés van időben, de az neki nem számít bele, ugye, mert nem tudja. És azt mondja, hogy de maradnom értetek szükségesebb. Tehát ha eljutunk oda, hogy ebben a földi életben élni egy adottság, egy szükséget, itt még feladatom van, de a céljaim már nem itt vannak. Itt már csak az Úr céljai fontosak nekem. Akkor minden átértékelődik. És Luther teljesen nyugodtan fogadta azt is, amikor elrabolták, amikor, tudjátok, amik történtek vele, mert ő az Istenre bízta magát, vagy egy másik példa jut erről eszembe, amikor Mózes a zsidó néppel beszorult a Vöröstenger meg a fáraó hadseregek közé, és azt írja a Páriges Profilek című könyv, hogy az egész nép pánikba volt. Emberileg érthető különben. Mózes nem. De nem azért, mert Mózes olyan, nem tudom milyen ember volt, vagy ilyen immunis volt a félelemmel szemben, nem, mert meg leírja az okát. Azt mondja, hogy Mózes azt mondta, hogy mi nem magunk akartunk ide jönni. Minket az Úr vezetett ide, ha ő vezetett ide, nagy baj nem lehet. Tudja, hogy mit akar. Én nem tudom, mit akar, de ő tudja, hogy mit akar. Nem tudom, érzitek, ez az elengedés lényege. Nem nekem kell megoldani. Nem nekem kell megoldani. Ha egyébként az én az Isten útján járok, persze, akkor... Nem tudom, hogy itt a körötökben szóltam már arról az ígéről, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, ha nem, akkor legközelebb fog, ha nagyon szívesen szólok, az Efézus 2.10-ben van, hogy azt mondja, hogy mi az ő alkotása vagyunk. Teremtett ilyen ő által a jó cselekedetekre, Krisztus Jézusban, hogy azokban járjunk. Itt még nem beszéltem erről az ívről? Na majd akkor legközelebb, jó? Az lett volna, ha nincs ez a megrendelés. De és az a lényeg, hogy nagyon szép ez az ige, én főleg a második felét szeretem kidomborítani, de most az elsőt szeretném. Azt mondja, hogy mi az ő alkotása vagyunk. Kedves gyülekezet, az emberi természetnek eredeti állapotában nagyon nehéz bevenni ezt, hogy engem alkotott valaki, mert akkor az azt jelenti, hogy nekem az tisztelnem kell, engedelmeskednem kell, fölöttem áll, hálával tartod neki. Tehát én egy függő lény vagyok. És az emberi természet nem szeret függeni. A megtért ember viszont annak örül, hogy de jó, hogy csak teremtmény vagyok, mert így a világ minden baja, az én életem minden baja, az nem én rám hárul. Nem nekem kell megoldanom mindent, mert van, aki teremtett, és van, aki gondot visel. Ennél nagyobb hírt én nem tudok elképzelni, hogy alkotások vagyunk. Lehet, hogy van, akinek megalázó, majd csak megtér és kigyógyul belőle, de hogyha egy kicsit is értelmesen közelítünk hozzá, ez az élet legnagyobb örömhíre, hogy nem vagy egyedül a világban. Nem rád vár minden küzdelem, nem neked kell az élet minden bajával egyedül megküzdened, nem neked kell kitalálni a megoldásokat, nem neked kell a mások terhét is hordozni egyedül, majd erre visszatérek mindjárt egy másik ilyen altémán kapcsán. Nagyon sok múlik tehát azon, hogy hogyan gondolkodunk a világról, hol vannak a mi céljaink, célkitűzéseink. Ez meghatározza azt, hogy el tudjuk engedni az életösztönt. Rátérek egy hasonló témára, még mindig itt marad, de ez egy olyan csokor, majd látjátok, próbáltam csoportosítani valami logika alapján ezeket. Nagyon érdekes felvetés az egészség elengedése. Hát mindenki szeretne egészséges lenni. Isten is azt szeretné, hogy egészségesek legyünk. De én tudok olyan példát, amikor nagy emberek nem voltak egészségesek, és nem is lettek azok. Szegény Pál apostol megint őt, hadd hivatkozzam, azt mondja, hogy neki volt egy problémája, nem tudjuk, csak véljük, hogy talán a szemével, és azt mondja, hogy háromszor könyörgött. Nem imádkozott, könyörgött. Ez valószínűleg arra utal, nyilván nem három imádság, valószínűleg három időszak az életében, amikor nagyon komolyan kereste az Istent, hogy meggyógyuljon. És emlékeztek rá, hogy mi volt a válasz? Elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagyon szép, ez sok mindent lehetne róla mondani, a nagy kísértés, de nem teszem, mert kevés az idő. De a lényeg az az, hogy Pálnak mi maradt? Neki el kellett engedni ezt a témát. Neki el kellett fogadni, hogy ő, aki az Istennek, így van, tehát így fog élni, azzal együtt, hogy hát azért azt várnánk, most egy picit olyan furcsa, amit mondok, de hát azért, hogy megkérdeznének titeket, nem tudván ezt. Hát, hogyha valakit, akkor nem Pált gondoltuk volna, hogy az Úr meggyógyítja. Hát olyan szolgája kevés volt. És ő aztán tényleg haszonra használta a talentumokat, tehát a szolgálatába is. És az Úrnak volt egy szempontja, és milyen kegyes, hogy meg is osztotta, tehát nem azt mondta, hogy nem, meg is indokolta. Valami ilyesmire gondolhatunk, hogy Pál is ember volt, akármilyen nagy embere is a hitnek, és hát, hogy nehogy elbízza magát a nagy eredményességében a munkájának, az ő gyengeségét folyamatosan egy dolog éreztette az életében. A példa azért fontos, mert látjátok, hogy, és nem tudom, mennyire tapasztaltátok, hogy mi sokszor úgy imádkozunk, hogy biztosak vagyunk benne, hogy az Isten erre csak egyféle választathat, hogyha egészségért imádkozunk, egészséget. És ő nagyon sokszor megadja. És biztos vagy benne, hogy sokszor azért nem adja meg, mert nem imádkozunk. Tehát tudnék, hogy van jelentősége a kérésnek, és többet kéne imádkozzunk egymásért, magunkért, a betegjeinkért. Ez biztos, hogy így van. De az is biztos, hogy így van, hogy ez nem egy okokozati törvényszerű kapcsolat, mert vannak esetek, amikor az Isten fenntartja magának azt a hatáskört, hogy neki van egy szempontja, nem önző, hát az Isten nem önző, van egy szempontja, miért nem. Pálnál ez történt. És lehet, hogy az én életemben is lesz valami hasonló. Nekem is volt olyan, hogy valamiért imádkoztam, úgy tűnik, hogy ilyen egészségügyi nincs válasz. Az a kérdés, hogy akkor el tudjuk-e ezt engedni. Vagy pedig az egész életünket meghatározó csalódás lesz egy olyan leterheltség az Isten iránt, hogy miért nem válaszol nekem erre az Isten. Nagyon, nagyon fontos kérdés ez, mert elég mindennapos, ugye betegségeink vannak, és van, aki meggyógyul, van, aki nem gyógyul meg. Ez nem azt jelenti, hogy az egyiknek nagyobb a hite, a másiknak kevesebb, az is szerepet játszott benne persze, de az Istennek is lehet ebben szerepe, szempontja. Kedves gyülekezet, itt is igaz az, amit az előbb mondtam az életösztön kapcsán, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a mi hitünknek hol a súlypontja. Hogy ebben a világban érünk még azért inkább, vagy mi már lélekben ott vagyunk, mert ehhez képest Ugye Pál apostol azt mondja, hogy mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, az olyan hiteles, hogy ezt ő mondta, nem? Tehát nem egy ilyen kipárnázott élete volt, hogy így mondjam. És azt mondja, hogy ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen, örök dicsőséget szerez. Innen nézve az ő szenvedését igaza volt. Csak hogyha benne vagyunk, akkor máshogy jön le. Nem tűnik rövidnek, nem tűnik könnyűnek, más, és pillanatnyilag se. Így van. De ezt ő mondta a sajátjáról. És nekünk el kell jutni oda a saját életünk dolgaiban, hogy ugyanígy gondolkodjunk. Ebben egy dolog segít sokat, hogyha kézzelfogható valóságként tekintünk az örökké valóságra. Közelinek látjuk, és magunkat felkészültnek érezzük. Nem késznek, de hogy mi tudjuk, hogy kinek hittünk, tudjuk, hogy mire készülünk, és ezen az úton járunk. Bocsánat. Kedves gyülekezet, a két dolgot szeretnék még itt a magánszférában, aztán az emberi kapcsolatainkra térnék gyorsan. Ami nagyon nehéz, az a, eddig pozitív dolgokról volt szó alapvetően, hát egészség, élet, hát az Isten is azt akarja, csak hát vannak esetek, amikor nem. De most olyat mondok, amiről mindig tudjuk, hogy kell kezelni, amikor a saját bűneink és a rossz természetünk tart fogva bennünket, és elengedni a rossz szokásainkat. Hogy mennyire nehéz ez az elengedés, azt maga a Biblia mondja. Azt mondja, hogy ha a te jobb kezed megbotránkoztat téged, akkor várj. Nyilván jelképes beszéd. Hogyha a jobb szemed, tedd ugyanazt. Ezzel azt mondja, én ezen sokáig nem gondolkoztam, mert gyerekkoromtól olvastam a Bibliát, hát ez így van, leírva, elfogadtam. És egyszer kifejtés kapcsán gondolkoztam, hogy milyen igaz, hogy ezzel azt mondja, hogy annyira részévé válik a lényünknek az, amit teszünk, ami az életünk gyakorlata, a rossz szokásaink, a hibáink, hogy ezekkel szakítani olyan, mint hogyha fizikailag megcsonkítanának, mint hogyha egy darab hiányozna, az már nem is én vagyok. És pontosan erről van szó, hogy a személyazonosságom ugyanaz marad, Isten engem akar üdvözíteni, de nem a hibáimmal. Elfogad a hibáimmal együtt, és el kell döntenem, hogy kívánok-e szabadulni tőlük, ha nem, akkor nem tud elfogadni tovább. Nagyon nehéz a szokásainkat letennünk. Az ember hitegetheti magát azzal, hogy hát, hogyha majd nagyon kell, akkor majd jobban akarom és sikerül. El kell olvasni a Róma 7-et. Ott valaki nagyon akarta, és nagyon nem sikerült. Addig hitegeti magát az ember ilyen módon, amíg nem próbálta meg. És aztán rájön, nagyobb csapda ez ennél. Mi nem veszük komolyan a bűnnek a csapdáját, attól tartunk. Bocsánat, nem mindenre térek ki részletesen, mert nagyon megy az idő, és szeretnék vele gazdálkodni. Van itt még egy olyan terület, ami nagyon érdekes, ami épp az ellenkezője az előzőnek, tehát nagyon pozitívnak tűnik, de csapda lehet. Ez pedig az önvád kérdése, és az önvád elengedése. Vannak emberek, akik nem tudnak szabadulni ilyen vagy olyan természetű önvádtól, vagy egy konkrét hibájuk, már mint egy esemény az életben, vagy egy konkrét bűnük, vagy ki tudja mi miatt. Szinte vezekelnek, ugye mi ezt nem része a mi hitelveinknek a vezeklés, de az emberi természetnek igen. Az az egyház, ahol hitelvise vezeklés, az egyébként arról azt olvastam, hogy az emberi természet vallása. Ott minden dogmává vált, amit az emberi természet sugal. Tehát most a katolikus egyházra gondolok, ugye ott van ilyen, hogy vezeklés. Ez az emberi természet, hogy ha vezekelek, akkor én ezzel tudom ellentételezni a rosszat, amit tettem, és ezzel talán enyhítek valamit, legalább magam számára. Ostobaság, nem tudsz enyhíteni. Tehát ha valamit elrontottál, ott jóvátétel lehet, ha olyan természetű, még egy anyagi kárt okoztál, kötelességed jóvá tenni. Meg nem történtíteni, már nem tudsz dolgokat, és aminek erkölcsi hát következménye volt, ott már nem tudsz mit csinálni, és a vezeklés nem segít semmit. Nagyon sokszor ebből a vezeklő szemléletből, az emberi természet vezeklő szemléletéből származik az önvád, a vég nélküli önvád. Pál apostol azt írja, olyan sokat írt, azért idézem mindig őt, nem szándékosan, csak pont erről ő írt, azt mondja, hogy én magamat sem ítélem. Elrendeztem. Ami mögöttem, rendezzem el, amit lehet tegyek meg, de utána nincs értelme vég nélkül emésztődni. Megint miért fontos ez? Mert az ember számára nagyon kegyesnek tűnhet az, hogy én az életem végéig ebben magamba fordult önmarcangolásba élem az életemet, csak ez nem az Istennek az életmodellje. Azt mondja, amit tudsz, azt tedd jóvá, amit nem, azon már nem tudsz változtatni, bánd meg, rendezd el legalább lélekben és hát a másikkal lélekben is szóban. Az, aki az önmarcangolásban akar bennünket látni egy életen át, az az ellenség, mert addig se dolgozunk Istenért. Tulajdonképpen ez a vég nélküli vezeklés, ez az önvád, ez az ő egyik eszköz, amivel őszinte embereket is meg tud ejteni. Ez egy pozitív dolognak látszik. De nem az. De nem az. Van egy egészséges terjedelme, nyilván, amíg az ember hát, megemészti, vagy megszenved vele, lásd Dávidnak a nagy bűne, de hogyha ez vég nélkül tart, ez nem valami kegyes dolog, nem szabad ezt hinni, és ez egy valakinek a céljait szolgálja, aki minél több embert ki akar kapcsolni a küzdelemből, hogy ne álljanak vele szembe. És ezért rá is térnék az emberi kapcsolatainkra, kicsit van is itt kapcsolat itt az átmenetben is, amikor egy olyan valakit kell elengedni, aki rajtunk kívülállókból távozik az életünkben, mert meghal valaki például. Vannak emberek, akik nagyon nehezen dolgozzák fel, sokszor egyébként idős, tehát azt a várható kort már elért családtagnak az elvesztését is, még hogyha hívő emberek is. És ez azért különös, mert hát ugye, hogyha hívő volt az is, aki elment, mondjuk egy szülő, hívő az is, aki gyászolja, tehát itt nem az a baj, hogy gyászol, most nem arról beszélünk, vagy fáj, vagy szomorú. Hát Jézus is sírt, amikor látta, hogy síratják Lázárt. Tehát ez egy természetes dolog, egészséges. Csak van egy idő megint, ameddig. Ameddig ez egy friss hatás, és aztán fel kell tudni dolgozni. És egy hívő ember a saját jövőképével, Isten képével, várakozásával elvárható, hogy hamarabb legyen úrrá, ne olyan tragédiaként élje meg, mint egy világi ember, akinek ez minden élete, és ez minden reménység. Pláne, hogyha még az illető az eltávozott is hívő ember volt, és ő is ebben a hitnek a jegyében élte az életét. Ugye egy külön téma lehetne, hogy miben különbözik a hívő ember gyásza a nem hívő ember gyászától. Miben kell, hogy különbözzön, mert hát ki. Ugye nagyon érdekes, hogy az életünknek erre a területére is kihat a hitünk, ha kihat, ha hagyjuk, hogy kihasson. A gyászolónak is megvan ugye a fájdalma, de ez nem jelenti azt, hogy ne engedhetné el azt a problémát. De egy más pozitívabb területéről is beszéljünk azért, tehát ne csak az elmúlásról. Ott az egyik kérdező tette szóval, és milyen igaza volt, tehát úgy vettem be már a vádlatom én is, hogy egy tipikus elengedés az emberi, bocsánat, egy tipikus példája az emberi kapcsolatokban az elengedésnek, amikor felnő a gyerek, és a szülőnek el kell engednie. Hát én nem tudom, de nagyon sok problémát látok ezen a téren. Hogy nem tudják. Ennek több oka lehet. Lehet a nagyon nagy kötődés. De aki igazán szeret, az szabaddá tesz az elenged. Lehet a féltés. Erre mondom azt, hogy előtte kell felkészíteni az életre. Tehát sokszor ez mulasztásból is fakad, hogy nem azzal töltöttem a korábbi éveket, hogy neveltem, hogy életre, a szónak a nemes értelmében életre neveltem. Ugye jusson eszünkbe Mózes esete, József esete, akiknek fiatalon kellett kiszakadni a szülői házból. Azt vitték magukkal, neveltetés szempontjából, amit magukkal vittek, és 12 meg 17 évesen kellett önállóan megállniuk egy, hát egy nagyon negatív közegben összességében, azt lehet mondani. Aztán egy hasonló dolog, ez is most közben jutott már csak eszembe, nincs is felírva, de ide tartozik, hogy és a mi köreinkben különösen nagy kérdés, hát a családi állapot elengedése. Mire gondolok ezzel, hogy nem sikerült ott esetben házasságot kötni olyan időben, mint másoknak. Tehát viszonylag, tehát az ember nem úgy alakul az életem, ahogyan szeretném, vagy ahogyan elképzeltem, és vannak, akiknek nagyon erősen rátelepszik ez az életére, és szinte központi problémává válik. Milyen jó eszköz Sátánnak ez is, mert addig se foglalkoznak mással, hogy hogyan lehetnének hasznosak. Vagy legalábbis nem boldogok, mert el tudja venni a boldogságot. Ugye sokszor azt érezni, hogy emberek úgy élik meg, főleg hát, nőtestvérek vagy hölgyek, de nem csak, hogy addig én nem tudok boldog lenni, amíg nem tapasztalom meg ezt az állapotot. Nem akarok ironikus lenni, de sokan aztán meg utána addig nem tudnak boldogok lenni, amíg meg nem szűnik. Ugye ez az állapot, ugye erről a Comenius írt, azt hiszem, hogy a könyvben, hogy összebirincselni, meg aztán elválasztani. Tehát nem egészséges dolog az, hogy én a boldogságomat valamihez kötöm, ami feltétel. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Nem azt mondta, hogy majd, hogyha házasok lesztek például, vagy hát ilyeneket nem mondott, nem is mondhatott. De ezek csak példák, ti is érzitek, és talán ezek olyan dolgok, hogy hát nyilván újat én ezzel nem hiszem, hogy mondok, de erről az oldalról ritkán gyűjtjük össze a szempontokat, és közelítjük meg, és hogy mindnek ugyanaz a közös pontja, hogy emésztem-e magam egy problémán, magam egy sziszifuszi küzdelmet folytatok-e, mint a fanyűvők, hogy kihúzom a gyökerével együtt a problémát, nem tudom kihúzni, vagy elengedem. Megtanulok együtt élni ezzel a problémával. Múlt héten meglátogattak minket testvéreink, és hát nagy a család, egy ilyen nagyobb autójuk van, amilyen több, azt hiszem 7 személyes, hogy milyenek ezek a nagyobbak. És pont jó volt, mert valamit vittek is, beraktuk oda, mondom, milyen jó, hogy ilyen nagy kocsitok van. Mondom, jó, mert tudom, hogy néha lesz, és mondja, hogy azt mondja, hogy hát attól függ, azt mondja, mert például menni lehet vele. Mondja, hogy tudja, hogy mik a hibái, csak hát ugye nincs rá pénz, és azt mondja, megtanultak együtt élni vele, tehát hogy ezekkel a hibákkal használják. Hát mint az életük más terület, és nem tehetős testvéreink. És így megfogalmazódott bennem, hogy nagyon érdekes, hogy hétköznapi értelemben, az élet dolgaiban, tárgyi vonatkozásban, anyagilag, ez az igazság, hogy nagyon sok minden nem úgy van, ahogy elképzelnénk, szeretnénk, de meg kell tanulnod ezen feltételekkel megelégedett életet élni. És hát van, akinek sikerül, van, akinek nem, de ezt ki lehet terjeszteni az élet többi területére is, hogy nem minden ideális, nem minden olyan, ahogy én azt elképzelném, de megengedhetem-e magamnak azt a luxust, hogy az Isten fia meghalt értem, és én néhány ilyen hétköznapi dolog hiányában átengedem magam hívő emberként a boldogtalanságnak. Tehát, hogy megvan a legnagyobb ajándék, amit megkaptam, de engedem, hogy kisebbek hiánya elrontsa a kedvemet és a hangulatomat. Nem hozok-e ezzel szégyent az Istenre, nem szomorítom-e meg ezáltal? Azért nagy súlya van ennek, hogyha belegondoltok. Nagy kérdés következik, az van ideírva nekem, hogy a mások bűneinek az elengedése, a megbocsájtás. Az is egy elengedés, nem? Tehát, hogy van, akinek az életében központi problémává válik, hogy valakik vétkeztek ellene. És gyakorlatilag ez határoz meg mindent. A saját hangulatát, a látását, a viszonyulását az érintettekhez, esetleg a többi emberhez is. Nemrég olvastam, egy barátom írt egy levelet, neki volt egy ilyesmi leterheltsége, és örömmel közölte, hogy ő ezen túltette magát. Mondja, semmi nem történt. Hát nem tudott beszélni azzal, aki érintett, hogy nem rendeztek érdemes semmit. Ő a maga részéről ezt letette. Tehát mint idézelve, mint sértett, legalábbis úgy tűnik, hogy joggal jelheti ezt meg így. És erre mondta azt, hogy nagyon jó érzés. Nagyon felszabadító érzés. És nagyon sok ember egy életen át függővé teszi ezt a felszabadulást attól, hogy a másik belátja a vélt vagy valós hibáját. Erre ritkán gondolunk, de ezen érdemes elgondolkozni, hogy mennyire jó és mennyire kívánatos az elengedést ebben is gyakorolni. Tegyem meg a másik érdekében, hogy elmond, aki szerintem helytelenül járt el. Tehát a kötelességemet, elkülönbség tegyem meg, hogy ő ne éljen abban a hitben, hogy ő milyen, nem tudom, milyen jó járt el, vagy milyen tökéletes ember. De hogyha ezt a kötelességemet megtettem, utána egy életen át ne legyek szomorú azért, mert még mindig nem jött el hozzám, nem követett meg, nem, nincs értelme. El kell engedni, le kell tenni. Az jutott eszembe, hogy Pál apostol mennyi sérelmet gyűjtött az élete során. Nem vérsérelmekről beszélek, azok valósak voltak, és durvák. És amikor levelet ír, nem érzem azt, hogy ilyen mártír hangon, ilyen fátyolos hang, máti értelme fátyolos hangon írna, hogy ő majd kicsattan az élet örömtől, az életkedtől, van ez a betegség, amit el kellett, hogy engedjem. És zsidók többször meg akarták ölni, Damaszkusztól kezdődött a dolog. Ezeket, hogy elengedte, tehát az ő élete nem erről szólt. Ezt jelenti az elengedés. Nem a problémáiról szólt az élet, az örömeiről. Olvassátok a levelet, hogy én milyen boldog vagyok, hogy látlak titeket fejlődni a hitben. Neki ez volt. Hát igaz, hogy múltkor is megköveztek, ugye, és majdnem belehaltam. Most hát, hogy mondtam, de elnézést, azt gondolom, hogy igen, volt olyan is. De hányszor olvassátok a levelébe azt, hogy vannak, ismeritek az embereket, hogy mindig ugyanaz, mintha felteszik a lemezt, hogy őt milyen sérelmek érték. Pál apostolnál hányszor olvassátok a megkövezése történetét? Egyszer azt mondja, hogy háromszor szenvedtem hajótörést, meg kaptam 45 egyen, tehát ilyen tételesen, mint egy könyvelő elmondja, hogy mi történt vele, az annyi. Tehát nem érzek semmi érzelmi megnyilvánulást ennek a kapcsán, ő tételesen közli, azért, hogy hát ő ezen a háttéren talán hitelesen mondja azt, hogy sok baja van a hívőnek, de egyébként hozzáteszem, ez is ide tartozik a téma, az a Bibliának ez az igazság. Én nem azt mondja, aki hívő lesz, az abban nyeri a bizonyítékát az Isten szeretetének, hogy nem lesznek problémái. Ilyet ti nem olvastok a Bibliában. A Bibliában ez pontosan úgy hangzik, hogy sok baja van az igaznak, nem kevés. Bocsánat, nem azt mondja, hogy nincs. Nem azt mondja, hogy kevés. Bocsánat, most így van. Nem azt mondja, hogy közepes. Azt mondja, hogy sok. Sok. Azt mondja, nem abban különbözik az igaz ember élete, hanem még azért, hogy nincsenek problémái, abban különbözik, hogy neki vannak tapasztalatai, mert megszabadítja az Úr. De hagyj kérdezzem tőletek, hogy ha nincsenek problémáink, akkor hogy vennénk észre a szabadításokat? Mert szerintem vannak szabadítások olyankor is, amikor nincs problémánk. Én komolyan úgy gondolom, hogy nem tudod, hogy hány balesettől mentett meg az Isten. De azért nem tudod, mert semmi sem utalt rá. Ő tudja, meg a te angyalod, aki a te kísérőd, az tudja, az őrangyalod. Te nem tudod. Kedves testvérek, annyi mindenért adhatnánk hálát, amit tudunk, hogy megtett az Isten. És egy csomó mindent nem tudunk, amit megvédett és megáldott. És ehhez képest olyan szomorú, hogy mégis le tudunk ragadni témáknál, és tudjuk magunkat sajnálni, megszomorkodni. Most egy érdekes területre hagyj térjek, azért majd befejezem, de lehet, hogy pár percet csúszunk, de nem gond, ugye? Tehát ezt nem hiszem. Köszönöm, ti olyan bátor, hogy ott vagytok mindig. De tényleg. De azért jó téma, ugye? Tehát nektek is, mert gyakorlatias. Gyakorlatias. Van egy olyan fogalom, amitől ne ijedjetek, meg majd lediktálom, hogy kell leírni. És utána mondom, miről szól, az az érdekes. Úgy hívják, hogy kodependencia. Azért mondom így, mert a dependencia az függést jelent, egy idegen szó, hogy valaki függ. A ko az meg együtt, tehát kodependencia. Így írják. Én megnéztem a neten, elolvasom, az a legegyszerűbb, én nem vagyok egy hozzáértő ember, de tanúságos. Szerintem ez főleg keresztény embereket fenyeget. Minden ember, de mi fokozottan veszélyeztetve vagyunk, mert egy olyan felelősségről van szó, amit te úgy érzed, hogy másokért viselned kell, holott nem, mert van egy határa, mint túl nem. Olvasom a definíciót. Azt mondja, kettő is van. A rövidebbel kezdem. Tágabb értelemben véve a kodependenciát úgy is meghatározhatjuk, hogy emberektől, viselkedéstől vagy dolgoktól való kényszeres függés. Tehát a kényszeres az arról, hogy ez már egészségtelen ennyire tekintettel lenni. Most egy kicsit jön egy bővebb kifejtés. A társfüggő, kodependens személy meg van győződve arról, hogy felelős a társai és a gyerekei érzelmeiért, gondolataiért. Hát most ezt mi terjesszük ki, mint hívő közösség, hogy tehát akkor egymásért is. Az az érdekes, hogy van alapja, tehát ennek van egy magja, van egy mértéke, ami szükséges, ami kell. De itt most arról beszél, amikor ez túlzóvá válik. Bocsánat, ez folytatja, csak nem láttam, hogy gondolataiért, tehát felelősnek érzi magát a társa gyerekei érzelmeiért, gondolataiért, cselekedeteiért, választásaiért, jólétéért vagy végzetéért. Feszültséget, sajnálatot vagy bűntudatot érez, ha a másiknak problémája van. Tehát gyakorlatilag ez már nem egészséges, hogy nekem van bűntudatom azért, hogy a másik valamit rosszul csinál. Van egy ilyen bizonyságtétel, azt jelenti, hogy tegyünk meg mindent a másik emberért, ami az erőnkben van, hatalmunkban áll, és azután hagyjuk az Úrra a dolgot. Hát, hogyha én mindig a világ összes megoldhatatlan baját magamra veszem, nem arra vagyok teremtve. Tehát akkor egy túlterhelt, lelkileg, pszichésen leterhelt ember leszek. Itt is erről beszél, erről az egészségtelen mértékről. Azt mondja, így folytatja, hogy azt hiszi, hogy a párkapcsolat, ugye ez a hétköznapi embernek a tipikus problémája, hogyha ilyenben szenved, azt hiszi, hogy a párkapcsolat olyan egybeolvadás, amelyben át kell vennie a másik ember döntéseinek a terheit, tehát egy olyan mértékű felelősséget vállal már érte. Azt hiszi, hogy kötelessége segíteni, megoldani a problémákat és tanácsokat adni. Tehát amikor én kényszeresen megmenteni akarok, és magamat hibáztatom azért, mert a másik nem akar mondjuk egy rossz szokásáról lemondani. Például azt olvastam, hogy emlékszem, hogy ilyen tipikus példa, csak azért mondom, hogy alkoholbetegek családjainál. Tehát, hogy egy ilyen nem tudják megszakítani ezt a felelősségi kapcsolatot, tehát szenvednek tőle, ő nem változik, ők pedig nem tudják elengedni. Mert ugye most ez a témánk. Ugye értitek, hogy miről szól ez? Ez bennünket hívő közösségként is fenyeget, hogy most bocsánat, ilyen furán, de kényszeresen megmenteni akarjuk egymást. Tehát megvan a felelősségünk egymásért, és egy ponton túl mi már nem vállalhatunk felelősséget egymásért. Az már a másiknak a saját választása. Itt is tudok egy bibliai példát. Nagyon megrendítő, tudom, de nagyon kifejező, és szerintem ezen érdemes elgondolkozni. Nyilván itt most nem a személyek közt van a párhuzam, hogy hívő közösség meg ez, hanem hát maga a helyzet tanúságos. A mennyben volt egy lázadás. Tudjuk, ki volt a lázadó, és tudjuk, hogy az Isten teremtménye volt, a hajnalcsillag. És Istennek kedves teremtménye volt, a legnagyobb volt a teremtmények között. Képzeljétek, hogy Istennek könnyű vagy nehéz volt lemondani róla. Ő biztos, hogy küzdött érte. Ez egy nagyon nehéz dolog volt. De elért arra a pontra, ahol el kellett engedni. Mert tiszteletben kellett, hogy tartsa a saját választását Sátánnak. Tudom, mondom, távoli meg nagy párhuzamat félre csavak ide, hogy amikor beszéltünk a szülő gyerek viszonyról, hogy igen, felelősséggel tartozok a gyerekemért egy pontig. Amikor elér egy kort, egy érettséget, egy önállóságot, erkölcsi értelemben, meg egzisztenciálisan, de onnantól kezdve nem lehetek neki a kényszer zubbonya vagy a védőbúrája. A mennyei lázadás az egy tragédia volt, a legnagyobb, ami történt a világegyetemben, amióta fennáll, és amíg fenn fog állni. És biztos, hogy nem volt könnyű, amit az Isten tett, hogy elengedte. Hát mondok egy példát, ami ezt igazolja, amikor Jézus sírt Jeruzsálem fölött. Az egy analóg helyzet, hát más szinten, de ugyanez játszódott le. Azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam, de te nem akartad. És sírt, mert fájt neki. Tehát neki ez nem volt könnyű. De elfogadta. Ez az elengedés. El tudta engedni. Isten elengedte Sátánt és a bukott angyalokat. Jézus elengedte Jeruzsálemet, az akkori nemzedéket, amelyik őt elutasított, és amelyiket aztán utolért a végzete. Elengedte Efraimot, ugye ószövetségi példák, a zsidó népet, elengedte Pilátust. Küzdött Pilátusért? Nem kicsit. Az egyik legcsodálatosabb szakasz nekem az ószövetség. Egy megrendítőbb. Elengedte. Júdás megpróbálta? Megpróbálta. Végül 3,5 év után elengedte. Vagy itt van egy példa, egy adventista példa is, csak érdekességként, Kellogg neve biztos ismerős nektek, az a nagy intézményvezető, szanatórium főorvos, így van. Nagyszerű, tehetséges, fontos ember volt, a közösség egyik arca volt, hogy így mondjam. Egy olyan belső feszültség született. Tudjátok, ez az alfa válság, most nem térek ki rá, most amit ide írtam a sor, nem tudom miért, most itt találtam, már ez a vázlatomban benne volt, elengedte a közösség őt is. Darabig küzdött vele, aztán elengedte. Egyébként pont nála jelentkezett, azt tudjátok, hogy ott hamis tanítások is megjelentek, ez a panteizmus belekeveredett, hogy azzal akarta finanszírozni az új intézményt, a bizonyságtételek ellenére megint egy ilyen nagy, még nagyobbat akart építeni, és innen jut eszembe, és írtam, hogy még burkoltabb az, amikor egy álom vagy egy eszme melengetését kell elengedni. Van egy jó példám rá, az ószövetségi zsidóság várta a messiást? Várta. Eljött a messiás? Eljött.
Igen.
Olyan volt, amilyennek szerették volna? Nem olyan volt. Mit csináltak? Megölték. Borzasztó. Pilátus ellenében, nem Pilátus akarta, fordítva érteném a dolgot, hogy a római helyettartó meg akarja ölni, és végül sikerült neki a zsidó nép ellenére. Ez fordítva történt. A zsidó nép meg akarta ölni, és végül sikerült nekik, megzsarolván a római helyettartót, aki nem akarta megölni, aki meg akarta menteni. Pedig hát nem ez volt rá jellemző. És ülekezett, a zsidóknak a kedvenc elmélete az egy olyan messiás kép volt, ami más volt, mint a valóság. Más volt, mint ami a Bibliában van, mert az Ószövetség is leírta, hogy szenvedő messiás fog jönni, és nem egy dicsőséges. Nem tudták elengedni. Olyan fokon fertőzte be a népet, hogy még a tanítványoknak is sokszor visszajelentkezett a párbeszédébe, tudjátok, a farizeizmusnak néhány tanítása. Nem rossz indulatból, mert átjárta őket. Nyilván ez náluk összefüggött a felsőbbrendűség tudatával is, hogy ők úgy gondolták, hogy ők mások, ők jobbak, ők különbek. Ezt mind el kell engedni. Saulnak sikerült, ha már annyit idéztük Pál apostolt, ő azt mondja, tehát Saulusra gondoltál Pál apostolra, bocsánat, azt mondja, amit eddig fontosnak tartottam, azt mostantól kárnak és szemétnek ítélem. Tehát Pál apostol elengedett valamit. Az egyik legnagyobb elengedés szerintem a tanítás meg az igazság tekintetében, hogy farizeusból megfordulni és követővé lenni. Hát még próbára tette a tanítványokat is, mert ezt azért nehéz lehetett megemészteni keresztényként, hogy megjött Damaszkuszba, papírja van róla, hogy ölhet és vihet, és mire ideért Damaszkuszba, tehát elindul Jeruzsálemből így, és mire megjött Damaszkuszba, velünk van. Hát szóval ez nagy hit kellett a tanítványok részéről is. És még egy-két példa, tényleg ez már a vége, egész jól állunk ahhoz képest időben, köszönöm a türelmeteket. Hétköznapi példák, tárgyak elengedése. Nem tudom, ti hogy vagytok velem, nehéz. Tehát volt nálam egy testvérem, két vizes kanna volt, az egyiket egyszer elcserélte valaki, tudom, és teljesen jó, tehát az én érdekembe cserélték el, az enyém meg oda került, és nem egy formában megsárgulva marmunk kannának a műanyaga, és engem zavar, és az nem a miénk, mondom, az enyém az újabb volt. És akkor mondták, de ugyanolyan víz lesz benne, megnyugtattak, és mondta, ezt tudom, csak nekem olyan nehéz ez. És akkor hát szegény feleségemet ott mentegettem, hogy ő már 10 éve él együtt ez a jelenséggel, hogy nekem a tárgyak nagyon sokat jelentenek. Nem szeretem a másik végletet sem, amikor valakinek semmit nem jelentenek, tehát azt nem tartom egészségesnek, de talán én tényleg nehéz vagyok. Vannak ilyenek. Ugye van, aki az autójára kényes, van, aki a ruhájára, ki mire kényes. Vizsgáljuk meg magunkat, ez megint összefügg az, amit korábban mondtam, hogy miért kötődünk annyira földi dolgokhoz. Egy másik kötődést kéne megerősítenünk, és akkor könnyebb lenne a szónak a jó értelmében, nem esetleg eszközként tekinteni a dolgokra. Nem arra értem, amikor prédálják, meg herdálják, meg aprítják, mert azt se szeretem, az egy rossz, az nem az Úrra való véglet, de azért a kóros dolgoktól is óvakodni kell. Amikor a szívünkhöz nő valami. Azért van itt bibliai példa is. A gazdagi fiúnak mi volt a problémája? Hát azt mondták, hogy adj el, így van. A javak, vagy a tárgyi mi voltukban, amiről beszéltem, vagy a pénz. A pénz az ez a kategória. Ha úgy érzem, hogy nem tudnék élni pénz nélkül, akkor lehet, hogy az Úr majd gyógyítani fog. És a kúrának általában az a lényege, hogy igen, meg kell próbálni. Igen. De nagyon érdekes, hát ez így működik a valóságban, vagy a hétköznapi dolgokban is, hogy amiről úgy érzem, hogy nehéz, azt kell edzeni. És az Úr ezt teszi. Ő tudja, hogy nekünk mi a gyengénk, és azon a ponton enged meg nehézségeket. Ide tartozik az is, hogy az otthonunk és a megélhetésünk elengedése. Most a jövő héten meghívtak, képzeljétek el, az egyik testvérünk egy munkahelyen dolgozik, ahol a 50-60-an vannak, hogy öltettem, és a felét el fogják bocsájtani. És felvetette a főnökének, hogy szerint annyira ráférne az emberekre valami előtte. Még nincs eldöntve, hogy kik. És akkor ajánlott neki engem, meg közgazdász, meg lelkigondozó, és akkor volt ott sorozatunk stresszkezelésről pont abban a városban. Akkor meghallgatta a főnök, tetszett neki, jóváhagyását adta, azt mondta, hogy a kollégák igénylik, ő biztosítja rá az időkeretet, úgyhogy jövő héten lesz, vagy esetleg gondoljatok majd rám imába is, hogy jól sikerüljön. És embereknek kéne, és már készültem, azért is vagyok ebben benne, mert ugye már nagyjából meg is vagyok a mondandómmal, hogy a mai világban annyira ki van ennek téve mindenki. Most képzeljétek azokat az embereket, akik hit nélkül vannak ennek kitéve. Aki nem tudja, hogy ő alkotás visszatérve. Aki úgy gondolja, hogy neki egyedül kell, és minden összeroppan. Voltam egy esküvőn a hétvégén, aranyos testvéreink, lendő testvéreink esküdtek, beszélgettünk, és valakivel ott szóba jött, nem is tudom kivel, ott, már utána, hogy ebből a körből, ismeretségi kör, baráti kör, hogy igen, munkatársak voltak, és azt hiszem egy másik munkatársra történt, hogy nemrég volt nálam is az esküvője, hát még meg tértek egy ideje, tehát volt előzmény, de most megesküdtek, és rá egy pár hónapra a fiatal asszony öngyilkos lett. De fiatal emberek, ilyen 20-valahány évesek. És úgy megrendültem, hogy de hát most esküdtek, hát ez hogy tudta megtenni a férjével is, és hát elvesztette a munkahelyét, valószínűleg labilis volt egyébként is, ugye pszichésen idegileg, és megroppant. És ezt csak arra mondom, most csak úgy eszembe jutott, nem terveztem, csak ugye egy friss emlék teljesen más szálon jött be, hogy mi nem tudjuk eléggé megbecsülni azt, nem tudunk elég hálásak lenni azért, hogy nekünk van egy olyan kapaszkodónk, amit mi ritkán veszünk igénybe, lásd tanítványok a tengeren, amikor sarokba szorunk, de nekünk van, tudjuk, hogy van, valahol ad egy biztonságérzetet tudat alatt a háttérben, hogy nem vagyunk egyedül. Mi nem tudjuk magunkat beleélni a világ fiainak a helyében már ennyi év hitben járás után, milyen lehet, amikor ez nincs. Amikor mint ki vagyok szolgáltatva, mint az elemek tombolásának, a társadalmi, a gazdasági körülményeknek. Kedves gyülekezet, nekünk előbb-utóbb majd le kell mondanunk az otthonunkról, a hitünk miatt, meg a megélhetésünkről. És ki fog derülni, hogy mi jövevények és vándorok vagyunk a Földön, és nekünk van egy súlypontunk a hitünkben ott fent, vagy pedig azért kötődünk tárgyakhoz, életkörülményekhez. Én is kötődök, tehát én nagyon hitelesen beszélek a negatív oldaláról, tudom milyen ez. Én azt gondolom, hogy azért ez is természetes, hogy az ember kötődik. Tehát én egészségesnek érzem azt, hogy bizonyos fokig az embernek vannak kötődései. Tehát van ennek egy egészséges foka, mértéke. Van egy egészségtelen, és van egy olyan idő a történelemben, amikor az egészséges is ahogy a, tehát el kell engedni. Hiába egészséges, de el kell engedni. Kedves gyülekezet, én azt kívánom, hogy ebben mi fejlődni tudjunk. Akkor fogunk tudni fejlődni, hogyha az odafelvalókat keressük. Ha mi kincsünk odafent van, akkor máshogy szemléljük majd az itteni dolgainkat. Mindre áldásként tekintünk, amely az Isten meg akarja szépíteni, örömteribbé akarja tenni a földi életünket. Az emberi kapcsolatainkkal, a javainkkal, a tárgyainkkal hálásak legyünk érte, az az egészséges. Ne azon hőzögjünk, amink nincs, minden napunk meg van hálásnak lenni azért, amink van. És hogy a befejezés is, hát vágyam szerint erőteljes legyen, a legnagyobb elengedéssel szeretném zárni a mondandómat. Amikor eljött az időknek teljessége, akkor az Isten kibocsájtotta az ő fiát a világba. Na ez volt az elengedés. A mi elengedésünk, az sehol sincs. Soha nem lesz a közelébe sem ennek. Elbocsájtotta az egyszülött fiút. De hova? De milyen célból? És miért bocsájtott el? Azt mondta, hogy ha közületek egy is itt, Fehérvárcsurgón, engem is beleértve most a gyülekezetbe, ha egy lenne, aki esetleg hajlik arra, hogy lázadóból újra fiú lesz, akkor ő elbocsátja, akkor megérte. Az Isten elengedte az ő egyszülött fiát, hogyha valaki hisz ő benne. Ha lenne egy olyan, tudjuk, hogy nem egy lesz, hát nagy sokaság lesz, de benne van az, hogy ha csak egy lett volna, ha végül az egész történet csak egyet igazol, az Isten ezt megtette volna. Na ezen van mit gondolkodnunk. Ez elengedés. Ez ragaszkodás, ez kötődés. Ez szeretet. Ennek van mélység, amiben érdemes beletekintenünk. A fiúról pedig azt olvassuk, csak hogy teljes legyen a kép, hogy ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem elengedte azt. Elengedte azt a helyet. Elengedett mindent. Azért érdekes így az elengedés mentén végigmenni, nem? A történelmünkön, hogy hol kezdődött nagyban, és hogy hogyan kell ugyanennek a készségnek beköltözni mindnyájunk életébe. Mert akkor leszünk az Istenhez hasonlóak, hogyha tudunk elengedni is. És az Isten nem ekkor elengedéseket kér tőlünk, mint az övé volt. Azt kéri, hogy engedjük már el a rossz szokásainkat, ne érezzük azt, hogy anélkül csonkák lennénk. Meg engedjük el a másik embernek azt, amit mi is vágyunk, hogy elengedjen nekünk az Isten. Meg engedjük el a szabadnak a gyerekeinket, a hittestvéreinket, egymást. Kedves gyülekezet, hogyha mi megtanulnánk az elengedést ezekben a dolgokban, amikről itt szólt, és ez nem volt minden, biztos tudnátok még hozzá, meg szívesen is veszek, ha még adtok majd tippeket. Ha ezt mindent megtanulnánk, érzitek, hogy az életünk meg annyi területén egy csomó problémát ezzel megszüntetnénk. Nem megoldanánk, azt nem mondom, de megszűnne probléma lennék. Ebből mi következik? Boldogabbak lennénk. Kevésbé leterheltek lennénk, megelégedettebbek lennénk, felszabadultabbak lennénk, és mindez egy irányba hat, hogy alkalmasabbá válnánk arra, hogy valami értelmes dolgot csináljunk az Isten dicsőségére és az emberek elérésére. Annyit hadd értsek hozzá, bocsánat, és ezzel befejezem, itt az előző órában ugye két csoportban voltunk a szombatiskolán, és nem mi csoportunkban itt szóba jött, hogy hát milyen szörnyű az, hogy emberek olyan furcsa célokat kergetnek a világba, sokszor az életüket is felteszik, meg el is veszítik. Itt van ez a szegény hegymászó párosunk, aki most a héten meghalt, úgy jött szóba. Nem bántásukra mondtuk, csak úgy elgondolkoztunk, hogy a mi szempontunkból nézve, hogy mennyi értelme van így ennek, hogy mekkora kockázat. Meg aztán arról beszéltünk, az volt ugye ott a szövegösszefüggés, hogy a világ fiainak sokszor ugye vérrel építenek, vérontás árán építenek várost, ugye az volt azt hiszem, hogy annak az apropóján. Meg ilyen nagy projekteket ugye állogsággal, hogy igen, a világban sajnos jelen van az, hogy az emberek célokat kergetnek. Ki úgy, hogy az életét teszi kockára, ki úgy, hogy a mások egzisztenciáját, meg a mások életét teszi kockára. Igen, szörnyű a világ, csak egy dolgot ki kell mondanunk, hogy kapott-e a világ elég alternatív lehetőséget. Tehát mi megkínáltuk-e a világot úgy, ahogy meg kell. Felhangzott-e már úgy az evangélium, hogy erővel, meggyőzően, bizonyságul, ahogy a Biblia mondja. Mert különben ne csodáljuk, hogy az emberek hát keresni keresnek, azt találnak, amit találnak. Hát ezeket találják. Kedves gyülekezet, nagy a mi felelősségünk abban, hogy mi az elengedések révén szabaddá váljunk egy csomó dologtól, ami az életünket leköti, az energiáinkat leköti, és szabaddá váljunk arra a szolgálatra, hogy az embereknek, a világ fiainak utat mutassunk az Isten felé. Én kívánom, hogy elsajátítsuk mi is a magunk életében az elengedésnek a tudományát. Érzitek, hogy miért tudomány ez? Mert ez nem megy magától. Nem megy egyik napról a másikra. Nem ez van belénk. gyökerezve. De hogyha az Isten megsegít, már pedig ő megsegítéshez sikerül, akkor boldogabb emberek leszünk. Az Isten adjon ebben nekünk áldást és segítséget. Amen. Kegyelmes mennyei jó atyánk, hálásan fordulunk most hozzád, azzal a hálával, hogy mi a te alkotásaid lehetünk, akik nem vagyunk egyedül ebben a világban, hanem mindenkor számíthatunk a te hűséges segítségedre, ahogyan meg is ígérted. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit itt ma is átgondolhattunk, hogy te nem hagytál bennünket magunkra, mint arra méltatlan alkotásaidat, akik fellázadtunk ellened, hanem próbálsz bennünket megmenteni, nevelni, tanítani, és ma külön is átgondolhattuk az életünknek ezt a területét, ami talán ritkán fogalmazódik meg bennünk ilyen rendszerezetten, de ma is azt láthattuk, hogy szinte mindenhol jelen van, mindenhol megjelenik ez a dilemma és ez a szükséglet, hogy le tudjunk mondani dolgokról, le tudjunk mondani arról, hogy mindent mi igazgatunk, mi képzelünk el, mi valósítunk meg és mi tartunk kézben. Te látod, Urunk, hogy mennyire nehéz ez a mi természetünknek, különösen a megromlott emberi természetünknek, és arra kérünk téged, hogy amit itt ma sikerült átgondolnunk, ami talán kire-kire más-más ponton gyakorolt mélyebb benyomást, máshol éreztük találva magunkat erőteljesebben, hiszen nem vagyunk egyformák. Segíts, kérünk, hogy ezek a benyomások tovább élhetnének mi bennünk, felismernénk, hogy miben, milyen területen forgunk veszélyben, és segíts, kérünk, hogy az egész téma, az egész gondolatkör valahogy a maga súlyánál fogva eleven tudjon maradni minnyájunk életében. Tudatosan figyeljünk arra, hogy mi az, ami túlvállalás, mi az, ami már nem a mi dolgunk, amit el kell engednünk és le kell tennünk. Szeretnénk hitvalló, hívő emberekként, akiket így ismernek a környezetükben, szeretnénk jó bizonyságú szolgálni, hogy a te veled járás az nem a gondok megsokasodását jelenti, nem egy roskatag járást az élet terhei alatt, hanem egy felszabadító örömöt jelent. Nem feltétlenül azért, mert minden probléma megoldódik, hanem azért, mert máshol van a mi reménységünk, másra szegezzük a mi tekintetünket, és a beléd vetett hit segít elhordozni még azokat a gondokat is, amiket te megengedsz az életünkben, mert valamiért így látod jónak. Annyira szeretnénk megtapasztalni a hívő életnek a teljességét ebben a tekintetben is, és annyira szeretnénk tapasztalatból adni át ennek a tanítását és az örömét és az áldásait mindazoknak, akiknek bizonságot tehetünk rólad. Ebben áldjál meg bennünket, kérünk, ami megváltunk nevében. Amen.